Hát igen, meg nem is biztos egyébként, hogy itt az a legelső kérdés, hogy ez nekem miért jó. Mert ha nem is látom, hogy miért jó, de ettől vagyok valódi.
Hogy a szorongásnak vannak testi tünetei is. Bejön az, hogy a testünkkel milyen kapcsolatban vagyunk, a testünket mennyire tudjuk megnyugtatni, de hogyha a testi érzetekben megjelennek a szorongásos tünetek, aztán az még jobban felerősíti a szorongásnak az érzését.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Hogyha majd meggyógyulunk, akkor soha többet nem leszünk bizonytalanok, és nem fogunk szorongani. Él egy ilyen tévhit az emberek fejében a mentális egészséggel, terápiával, pszichológiai tanácsadással kapcsolatban. És arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk ezekről a, nem csak erről a tévhitről, de ezekről a gyógyulással kapcsolatos tévhitekről, mert szerintem nagyon kitolja az elvárás küszöböt azzal kapcsolatban, hogy hova kell eljutnom, hogy végre pszichológus nélkül is boldoguljak, ha majd egyszer nem akarok már pszichológushoz járni, és egy megbélyegzéshez is vezet, hogy úristen, annyira magabiztosnak tűnik ez az adott illető, nevezzük nevén ez a pszichológus, és akkor azt mondja, hogy még ő is bizonytalan, akkor fú, hát nem hiteles, mert hát mennyi baja lehet neki. És ennek kapcsán azt gondolom, hogy a bizonytalanság természetességéről szerintem érdemes beszélgetnünk ebben az adásban. Már csak azért is, mert ezt amúgy meg rejtegetni is szoktuk. És ez is egy olyan dolog, amiről nem beszélünk. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen gondolataitok merültek fel, de nekem ez volt így az első legfontosabb, hogy ez egy ilyen tabusított és egy ilyen megszabadulni való dolog az életünkben.
Igen, szerintem ez még mindig oda tartozik, vagy ez is oda tartozik, hogy egyszerűen vannak olyan érzések, amiket elkezdünk letiltani. Tehát, hogy ugye eleve a szocializációnk során megtanulunk olyan dolgokat, hogy mondjuk dühösnek lenni nem szabad. És hogy olyan, mint hogyha ez ennek lenne egy kicsit a folytatása, hogy az egy rossz dolog, hogyha szorongok, vagy az egy rossz dolog, hogyha bizonytalanságot élek meg. De itt nem az érzés az, amivel a probléma van, hanem a mértéke az, ami gondot okozhat. Tehát, hogyha nem szorongok egyáltalán, az baj. Tehát, hogy az egy elég pszichopátiának ugye az előjele, vagy előjelzője, hogy hát aki pszichopata, ő nem fog igazából szorongani, nem fog attól félni, vagy nem fog azon elgondolkodni, hogy a másik érzéseiben kárt tesz, vagy a másik embert bármilyen módon megkárosítja. Tehát, hogy ez valóban egy tévhit, hogy a szorongás az úgy önmagában rossz. Nyilván, hogyha a szorongásnak van egy olyan mértéke, ami megakadályoz minket abban, hogy valamilyen akadályt átugorjunk, vagy valamilyen fejlődési szakaszon átlépjünk az életünkben, akkor gondot okoz, kell vele foglalkozni, de hogy önmagában minden érzésnek van helye, és minden érzés valid. Szóval ez egy téves cél valóban, hogy akkor szedjük ki belőlünk magunkból, a másikból a szorongást, vagy a bizonytalanságot.
Én azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy a szorongásnak is, mint minden érzésnek van egy üzenete. És hajlamosok vagyunk, hogy a kapásból hazugságnak bélyegezni. Ilyenkor hát nem igaz, amit érzek, hogy nem is vagyok egy veszélyes helyzetben, vagy hogy most nem is egy félelemkeltő helyzetben. És szerintem azért a szorongásnak van egy nagy igazsága is. És ez pedig az, hogy ugye a világ az nem mindig kiszámítható, és vannak helyzetek, amik valóban veszélyesek. Én a hamisságát a szorongásnak inkább abban látom, hogy saját magunk, hogy mi magunk úgy jelenünk meg, mintha mi nem tudnánk ezekkel megküzdeni. Tehát az az érzés, hogy a világ nem tökéletes, az szerintem igaz. és valahol ez az, ami ilyenkor megszólal bennünk, viszont olyan fontos szerintem a mérleg másik serpenyőjébe viszont azt is belerakni, hogy mi magunk képesek vagyunk megküzdeni helyzetekkel. Tehát ez a két dolog, ez együtt jár, és nem vagyunk kicsik, nem vagyunk tehetetlenek.
És mondjuk védtelenek felnőttként már. De tök jó, hogy ezt behoztad, mert ezzel én is nagyon sokszor találkozom, hogy amitől félek, meg amin szorongok, meg amin agyalok, meg ami zavar a másikban, az valahogy rólam szól, és nekem kéne pszichológushoz járnom annak érdekében, hogy ezek a félelmek nem merüljenek fel, és én sokkal többször szoktam azzal találkozni, hogy ezeknek a félelmeknek igenis van jelentősége, teret kell adni, kell vele foglalkozni, mert valamire rátapintanak, amit nem akarunk észrevenni, és hogy nagyon érdekes, hogy egy tünetként és egy hamis dologként bélyegzik az emberek, hogy nincs is itt semmi baj, én meg feleslegesen aggódok, és valaki engem javítson meg ebben, mert nem szeretnék többet feleslegesen aggódni, és lehet túlzottan aggódni egy apró probléma miatt, tízszer annyira aggódni, de azért alapvetően ez nem egy felesleges dolog. Nagyon sok mindenben megvéd minket, és felkészít minket arra, hogy kezeljünk majd nehéz, veszélyes helyzeteket, és szerintem itt sokan gyermeki módon vágynak arra, hogy megnyugtassuk őket, hogy tényleg nem létezik az a veszély, amire számítanak, meg ami eszükbe jut, és nem ezt szokták kapni a pszichológusnál az emberek, hanem inkább egy ilyen valósághoz jobban közelítő álláspontot, hogy bizony-bizony, azért vannak olyan helyzetek, amiben ezek a veszélyes történések valóban megtörténnek, és nem csak anticipáljuk, feltételezzük, hogy meg fognak történni, és nem véletlen alakult ki erre jelzőrendszerünk, mert ha soha nem történt volna meg, akkor nem maradt volna fent.
És hogy szerintem a bizonytalanságnál végül is ugyanez, hogy teljesen természetes, tehát hogy teljesen természetes az, hogyha egy olyan helyzetben, ami számomra új, vagy egy olyan helyzet, amiben már korábban sérültem, elkezdem megélni azt, hogy nem tudom még, hogy milyen utat tudok választani, milyen döntés lesz a jó döntés, ami a célomhoz vezet, vagy az a régen választott út, ami bajba sodort engem, arról az útról hol van a letérő, és hogyan tudok változtatni, mondjuk, ha ez egy mintázat már, akkor hogyan tudok változtatni azon a mintázaton, hogy ne ugyanazokat a köröket róljam.
A bizonytalanságnak szerintem most ez nem egy általános érvényű igazság, de van egy olyan funkciója is, hogyha persze, ha nem esünk túlzásba, tehát most tényleg arról beszélek, ami egy ilyen egészséges mértékű bizonytalanság, hogy az valahol időt is ad arra, hogy tényleg átgondoljak valamit. Tehát nem biztos, hogy mindig rossz, ha nem tudom rögtön, hogy mi a következő lépés, vagy mi lenne egy jó döntés, mert talán pont ez az időablak, amire ott szükségem van, hogy át tudjam jobban gondolni. Tehát hogy a bizonytalanságot se feltétlenül démonizálnám kapásból, mert vannak helyzetek, ahol pont azt a célt szolgálja, hogy alaposan át tudjam gondolni a különböző faktorokat, amik egy adott döntésben mondjuk belejátszanak.
Erről eszembe jutott egy kép is, hogy ha elképzeljük, milyen sötétben botorkálni, az körülbelül ez a bizonytalanság lehet, hogy semmit nem látok, és nem akarok felbukni, nem akarok neki menni bútoroknak, és fájdalmat okozni magamnak, vagy megsérülni, és így tapogatózunk, meg lassan megyünk, és ez nagyon ráillik a szociálisan mondjuk új helyzetekre, hogy megyek valahova, ahol még soha nem voltam, és ez a botorkálás fog történni az önvédelem érdekében. És ehhez képest azt látom, hogy a kliensek, vagy úgy általában a laikusok nagyon sokszor azt mondják, hogy szeretnék olyan magabiztos lenni, hogy az ilyen új helyzetekben sosem félek, hát XY meg Z sem fél. És ezt a tévhitet szeretném eloszlatni. A teljesen új helyzetekben egy kicsit mindenki aggódik, egy kicsit mindenki botorkál a sötétben, és ez azért van, mert még sosem találkoztunk azokkal a tényezőkkel, és én azt látom, hogy bele lehet jönni rutinosan abba, hogy nagy utakat szervezzen meg magának az ember. Most csak mondok egy példát, hirtelen eszembe jutott Európába, de aztán azt mondja, hogy most elmegyek a távol-keletre, és az egy sok szempontból teljesen új dolog lesz, és lehet, hogy újra szorongáskeltő lesz, mert abban nincs rutin. Tehát ez nagyon hülye példa, csak azért azt gondolom, hogy azt érzékelteti, hogy hasonló dolgok, de valamiben mégis merőben el fog térni, és lehet, hogy hozza újra azt a kezdeti szorongást, vagy izgulást. vagy aggódást, hogy ott mi vár rám, vagy milyen lesz, hogy mire kell készülni.
És ide egyébként kapcsolódik is szerintem az, ami nagyon sokszor a szorongás mögött van, hogy az embernek hiányzik az a biztonságérzet. Tehát, hogy tudni kell azt is, hogy milyen szükségletemre világít rá, hogy egyes helyzetekben elkezdek mondjuk szorongani. És én sokszor mondom klienseimnek, hogy ha a biztonságot neked egy adott hely adja, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy mi más tölthetné be ugyanezt a funkciót, amit el tudsz vinni magaddal tényleg bárhova, és amit én javasolni szoktam pont emiatt az a rutinoknak a kialakítás, ugye az bárhol tudom alkalmazni, bárhol tud egy olyan biztonságérzetet adni, meg hát ugye a klasszikus meg az örök igazság, hogy saját magamban otthonra lenni annyira, hogy az a biztonság, teljesen mindegy, hogy hol vagyok, az meg tudjon teremtődni.
Szerintem ezzel egyébként biztos ez az én torzított szemüvegem is, mert inkább ugye segítséget kérő emberekkel szoktam találkozni, de szerintem ezzel kapcsolatban nagy bajban van a társadalom, tehát hogy nem tudom, hogy milyen arányú a magyar felnőttek csoportjában az, aki megéri ezt az otthonra leltem magamban, biztonságérzetem van, amikor nincs ott senki, és mondjuk nem a telefonjába kapaszkodik, mert anélkül amúgy halálra szorongja magát.
Igen, és hogy egy szorongásnak vannak testi tünetei is, és akkor itt bejön az, hogy a testünkkel milyen kapcsolatban vagyunk, a testünket mennyire tudjuk megnyugtatni, de hogyha a testi érzetekben megjelennek a szorongásos tünetek, aztán az még jobban felerősíti a szorongásnak az érzését, ami nyilván a viselkedésre is kifoghatni, tehát hogy ilyen egyre mélyülő körben találhatjuk magunkat, és akkor itt megint csak az nagyon fontos szerintem, hogy tényleg milyen technikákat tanulunk meg, vagy hogyan tudunk visszakapcsolódni a testünkhöz, miközben szerintem félelmetes is visszakapcsolódni a testünkhöz, mert pont azt éljük meg, hogy a testünkből jönnek azok a rossz érzések, amitől így el akarunk távolodni, tehát pont mondjuk igen, oda nyúlunk a telefonhoz, hogy eltereljük a figyelmünket a testi érzetekről, az érzésekről, de hogy valójában ez az út, tehát a szorongás oldásának az útja az ilyen értelemben a befele lenne, nem pedig a kifele, de hogy közben meg ez félelmetes.
Úgy is mondhatnánk, hogy fel van adva a lecke ilyenkor azért az embernek, aki szeretne a saját szorongásán csökkenteni, de egy picit kihangsúlyoznám, vagy kihangosítanám újra azt a gondolatot, hogy most elkanyarodva a testtel való kapcsolatról, hogy szerintem itt a misztifikálás abban rejlik, vagy ott gyökeredzik, hogy nagyon nem mutatjuk ezt kifele. Mert azt hiszük, hogy más nem szorong, meg nem izgul, és ezért mi is úgy szeretnénk látszani, vagy azt szeretnénk, ha úgy tűnne, hogy mi sem szorongunk, meg nem izgulunk, és rengeteg manővert, meg stratégiát, meg taktikát alkalmaznak az emberek, hogy senki meg ne tudja, hogy amúgy én izgulok. Ezért lett egy ilyen tévhit az emberek fejében, hogy ezekben a szituációkban rajtam kívül senki nem izgul, mert senki nem látszódik. És ebben mondjuk nyilván szerencsés, hogyha az ember képes arra, hogy nagyon izguljon, de közben tudjon teljesíteni is, és akkor annyira nem látszódik, ez segíthet abban, hogy jól teljesítsünk téthelyzetekben is, de közben meg szerintem ezt a felesleges frusztrációt, meg szorongást okozzuk egymásnak ezzel, hogy... És akkor mondok egy példát. Én például azért előadások egy jelentős része előtt szoktam izgulni, meg van, hogy még az első 10 percben is, és hogy kell egy idő, míg szokom megint a helyzetet, pedig már amúgy van benne rutinom, vagy van valamennyi tapasztalatom, és lehet, hogy ezt nem gondolja az, aki hallgatja feltétlen. És aztán direkt hozok most ezzel kapcsolatban egy saját példát, hogy az első online előadásom, ami élőben zajlott, az egy külön faktor volt. Tehát ez teljesen más volt minden előadáshoz képest, mert hiába volt egy valamilyen mértékű rutinom abban, hogy beszéljek mások előtt, soha nem tapasztaltam meg, hogy ilyenkor jól szokott menni a technika. És lehet, hogy én alapvetően nem vagyok egy túlizgulós fajta, de aznap ez különösen bekúszott az agyamba, hogy fú, hát én ezt még nem tapasztaltam, és nem tudom, hogy mennyire bízhatok benne. És hát akkor mondhatnánk, hogy milyen pszichológus az ilyen, hogy fú, hát nem tudja magát megnyugtatni, még ő is izgul, és hogy ezért szerettem volna ezt idehozni, hogy egy picit barátkozzunk azzal, hogy ilyen helyzetekben izgulni, mikor ennyire ismeretlen egy aspektus egy történetnek. Tudom, hogy már mondtam, csak szerintem fontos újra átadni, vagy még jobban egy felkiáltó jelet tenni mellé, vagy aláhúzni, hogy normális, hogy az ember ilyenkor máshogy reagál.
Illetve nekem az jutott az eszembe, hogy hogyan is reagálunk egymásra ilyen helyzetekben. Tehát, hogy szerintem mindannyian megéltük már azt, hogy mondjuk egy iskolában annó dolgozat előtt, vagy vizsga előtt, úristen, nagyon izgulok, fú, mi lesz, milyen tételt húzok, stb. Stb. És akkor erre mondjuk az volt a válasz, hogy jaj, te úgyis mindig tudod, jaj, mit izgulsz, jaj, ezen nem kell izgulni. Most mondhatnék más példákat is, de hogy ezek annyira klasszikus mondatok. Igen. Tehát ezek annyira klasszikus mondatok, hogy neked úgyis mindig sikerül, meg jaj, úgyis menni fog, meg nem kell ezen izgulni, hamar túl leszel rajta, stb. Tehát, hogy nem arra reagál a környezet, hogy egyébként én nagyon vacakul érzem magam, reszketek belül, és olyan jó lesne, hogyha most mondjuk valaki megölelne, vagy kinek mi lehet, hogy nem az ölelés éppen a legjobb mindenki számára, de mindegy, tehát, hogy van valamilyen szükségletem, amit olyan jó lenne, hogyha valaki ki tudna elégíteni, és természetesen ez egy két oldalú dolog olyan szempontból, hogy lehet, tehát hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha a környezetem felismeri, hogy amikor én azt mondom, hogy nagyon izgulok, akkor erre reagál, és mondjuk megtörténik ez az ölelés, de az is nagyon jó, hogyha én, aki izgulok felnőttként, meg tudom azt fogalmazni, hogy mire van szükségem, és ki tudom hangosítani, hogy olyan jó lenne, hogyha most megölelnél. És szerintem ezt tanulnunk kell mind a két oldalt, azt is, hogy észrevegyem, és azt is, hogy ki tudjam hangosítani, mert sokszor én magam se tudom, hogy mire van szükségem, mégpedig gyakran azért nem, mert ezekben a szorongásos állapotokban egy olyan beszűkült tudatállapotban vagyunk, hogy nem is tudunk akár kiszólni belőle, tehát hogy lehet ez egy annyira mély állapot, hogy nem vagyok képes arra, hogy ott jelezzek a környezetem felé. Még lehet, hogy azt se tudom jelezni, hogy én nem vagyok jól, és valami segítségre lenne szükségem. Tehát azért ennek megvannak nyilván a szintjei, de én azt gondolom, hogy ez az, amit érdemes lenne tanulnunk mindkét oldalról.
Ez annyit tennék hozzá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a szülők, mikor mi gyerekként ezeket megfogalmazunk, együtt éreznek-e velünk, és benne vannak velünk ebben az érzésben, vagy együtt vannak velünk ebben az érzésben, és a te példáid inkább ehhez képest meg azt mondják, hogy nem akarok foglalkozni az érzéseddel, és te se foglalkozz vele, és így egyedül maradtam. Tehát, hogy az egy dolog, hogy aztán úgy megtanulja valaki, hogy mégis jól fog sikerülni a dolgozat, de ő ezt azért mondja ki, mert vágyna egy kis együttérzésre, hogy valaki most töltse be azt a funkciót, hogy megnyugtatja őt, de az nem szokott megnyugtatni senkit, hogy racionálisan rávágjuk, hogy jaj, de te azt úgy is tudod. Egyébként ezzel együtt a racionalitásnak van nagy szerepe az érzelemszabályzásban, csak nem, olyankor nem erre vágyunk, mikor ezeket így kihangosítjuk.
Igen, hogyha a racionalitást nézzük, akkor szerintem annak például nagyon is van helye, hogy elkezdjük visszakapcsolni a másikat a realitásba, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy oké, figyelj, mégis mi az, amitől izgulsz, mi az a dolog, ami itt megtörténhet, amiben sérülhetsz, ami neked fájdalmas lehet, és akkor mérjük fel azokat a tényezőket, amik ott a felszínre jönnek, és akkor kapcsoljuk vissza a realitásba, és láttassuk meg vele, hogy egyébként valószínűleg a félelme irreális, amennyiben irreális.
Erre azt szoktam mondani, hogy ami ilyenkor operál bennünk kérdés, hogy az ugye az, hogy mi történik, ha ez vagy az lesz, mi lesz, ha... És ezt le is cserélhetjük igazából egy másik kérdésre, ami szerintem sokkal inkább szolgálja ilyenkor azt, hogy meg tudjunk nyugodni, és mégpedig arra, hogy mennyire valószínű, hogy az az adott dolog bekövetkezik. Tehát szerintem egy sokkal józanabb megközelítés, hogyha valaminek a valószínűségére fókuszálunk, és nem a puszta lehetőségére, hogy ez az adott forgatókönyv létrejöhet-e, mert persze, hogy minden létrejöhet, nem? Tehát, hogy ez csak táplálja az ember szorongását, mert minden lehet, ezt tudjuk. De ha úgy közelítem meg, hogy mekkora mégis az esélye, hogy ez bekövetkezik, akkor kénytelen vagyok saját magam előtt is beismerni, hogy hát nem biztos, hogy olyan túl nagy. Uh-huh. És azt határozottan megnyugtat egy-egy helyzetben.
A bizonytalanságnak, szorongásnak, vagy a szégyennek van ugye némi funkciója. Szégyent azért hoztam be ide, mert szerintem sokszor a mi van, ha kérdés mögött az van, hogy mi van, ha megszégyenülök, majd valami bénát csinálok, és mindenki rajtam fog röhögni. Elesek, vagy nem tudom, mit kell ott csinálni, és ott fogok így botorkálni a sötétben, és nevetség tárgyává válok. Szóval nagyon sokszor kapcsolódik ez az egész a szégyenhez, meg a társadalom megítéléséhez. És a funkciót azért hoztam be ide, mert szerintem nem szabad amellett elmenni, hogy a valóságot alapul vegyük, hogy bizony társadalmi beágyazottságban élünk, egy közösség tagjaként jó, ha be tudunk illeszkedni, és annak van értelme, hogy szeretnénk úgy döntéseket hozni, hogy ne rekesztődjünk ki ebből a társadalomból, és annak is van egy valóság alapja, hogy még hogyha én egyébként azt gondolnám is, hogy emiatt nem kéne kirekeszteni, vagy bizonyos dolgok miatt nem kéne valakiket kirekeszteni, sőt, sok kérdésről ezt gondolom, hogy megy a kirekesztés, és nem kéne, akkor is a világ egy része a kirekesztés meg fogja tenni. Uh-huh. És hogy van annak értelme, hogy még ha azt is gondolom, hogy ha ezt megcsinálnám, nem kéne engem megszégyeníteni miatta, de lehet, hogy kiközösítődöm ebből a közösségből, ezért mondjuk lehet, hogy most az a kifizetődőbb, ha erre vigyázok, vagy máshogy oldom meg, annak van némi értelme. Ebben a társadalmi környezetben, ebben a társadalmi beágyazottságban.
Ez nagyon függ szerintem a helyzettől, mert ez teljesen igaz, amit mondasz. A másik oldalról meg ugye az is ott van, hogy nagyon sokszor pont az által, hogy merünk sebezhetőek lenni, merjük megmutatni, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy szorongunk, vagy akár, hogy vannak hiányosságaink, pont az ad lehetőséget egyfajta kapcsolódásra.
Abszolút. És ezek nagyon szép pillanatok tudnak lenni.
Viszont azért beemelném ide azt is, hogy nem mindegy, hogy ezt hol mutatjuk meg.
Igen.
Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy igen, vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan emberek, ahol akkor járunk jól, hogyha tudjuk palástolni a szorongásunkat és a bizonytalanságunkat, mert ki fogja használni a másik. Tehát, hogy ennek a felmérése, hogy képes vagyok felmérni, hogy kivel osztom meg, és mikor osztom meg ezeket az érzéseimet, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg tudjam tenni.
Uh-huh. Igen.
Ráadásul, hogyha ezt nem tudom felmérni, vagy nem jól mérem fel, ami persze előfordulhat, de hogyha ez mondjuk egy ilyen rendszer az életemben, akkor mi fog történni? Újra és újra megsérülök, és újra azt fogom megtapasztalni, hogy ha bizonytalan vagyok, és ha szorongok, akkor megsérülök. Tehát nem szabad bizonytalannak lennem és szoronganom, miközben nem ez a konklúziója ennek, hanem meg kell tanulnom felmérni a helyzetet, hogy hol szoronghatok és lehetek bizonytalan, vagyis hol mutathatom meg ezeket az érzéseket, és hol érdemes tényleg vagy nem oda mennem arra a területre, vagy ahhoz az emberhez abban a kapcsolatban nem benne maradni, vagy adott esetben, ha ezt nem tudom elkerülni, akkor hogyan tudom megvédeni magam más eszközökkel, akár azzal, hogy palástolom, hogy szorongok.
És ez nem azt jelenti, hogy képmutatóak vagyunk, vagy nem vagyunk őszinték, vagy nem vagyunk szavahihetőek, vagy megbízhatóak, hanem vannak emberek, akik nem érdemlik meg az önfeltárásunkat. Uh-huh. Pontosan azért, mert vissza fognak vele élni. Mégis ennek a podcastnek az én szememben van egy ilyen küldetése, hogy azért a status quo-t azt nem árt néha megbolygatni. Tehát, hogyha van egy látszólagos közmegegyezés arról, hogy mit nem szabad bevállalni, mit nem illik, mi ez, ami ciki, miről fognak rosszat gondolni, akkor mondjuk legalább kérdőjelezzük már ezt meg. Ha máshol nem, legalább a saját fejünkben, hogy egyébként ez tényleg annyira kellemetlen, vagy csak van egy rossz beidegződés. Azzal együtt, hogy főleg, hogy te őszit egyébként is nagyon hangsúlyosnak tartom, de tőled függetlenül is nagyon hangsúlyosnak tartom azt, hogy a törvények, szabályok, illemszabályok, mi helyes, mi nem helyes, nem haszontalan dolgok az életünkben, és nem funkció nélküli, mások kedvéért fenntartott dolgok, hanem egy lenyomata annak, hogy eddig mi vált be, és mi nem vált be, és ezzel nagyon egyetértek, de jó magam azzal is, hogy azért ezt néha nem árt megkérdőjelezni, hogy tényleg van-e ennek az illemszabálynak, vagy így szoktuk típusú kérdésnek az életünkben, vagy lehetne ezt másképp is. Sokszor eszembe jut az a téma, hogy még az esküvő környékén mennyi családi vita van, hogy a mi családunkban az úgy szokás, hogy ilyenkor a legutolsó unokatestért is meghívjuk, és ekkor a lagzián is ennyi tortát adunk, és a többi, és a többi, és ugye ennek szerintem kisebb közösségekben meg is van a maga funkciója, hogy ne lógjunk ki a sorból, az ott abban a közösségben lehet, hogy fontos. Tehát, hogy most nem azt akarom bolygatni, mindenképp lógjunk ki a faluban a sorból, és utáljon minket az egész falu, mert nem úgy csináltuk, ahogy szokták. Bár szerintem jelenleg nincs akkora jelentősége, mint amikor jobban egymásra voltak utalva a családok egy ilyen kisebb közösségben. Viszont szerintem azért sok esetben meg lehet azt mondani, hogy ez két ember legfontosabb napja, és lehet, hogy a 25. rokonnak, vagy több rokonnak nem fog tetszeni, hogy mi szeretnénk, de mindenki túl fogja élni, és nekünk meg így lenne a jobb, és hogy ezeket a típusú döntéseket érdemes lehet felvállalni, és szerintem az nagyon fontos, hogy bántani ne bántsuk egymást, de attól nem tetszést még bőven megtanulhatunk kiváltani maga biztosan és nyugodtan, hogy nem fog minket mindenki visszaigazolni, hogy ez jó döntés volt.
Illetve, hogy a döntés az honnan születik, tehát hogy már eleve egy megfelelésből táplálkozik, hogy azért akarom úgy csinálni, mert úgy szokás, vagy mert akkor fog örülni mindenki, vagy egyáltalán tudok-e kapcsolódni ahhoz, hogy én mit szeretnék. Tehát, hogy ugye ez az automata üzemmód, ami dolgozik bennem az adott kérdés kapcsán, vagy pedig van ebben valami olyan fajta önazonosság, amivel akár merek más döntéseket hozni.
Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az Önazonos vagyok klubtagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen ezzel a podcasttel. Kicsit összefoglalva, tehát úgy kerültünk ide, hogy bizonytalanok tudunk lenni új helyzetekben, és sokszor, tehát behoztad ezt a kérdést, Zsófi, hogy sokszor felmerülhet az, hogy mi lesz itt velem, ha ez vagy az megtörténik, és én kötöttem ezt oda, hogy a megszégyenülésben, mint félelem tárgya gyakran ott van, és hogy ezzel kapcsolatban két fontos dolgot emeltünk ki, hogy ez néha funkcionális, hogy kell vigyáznunk arra, hogy ne szégyenüljünk meg, néha meg ez túl van értékelve, és lehetne kísérletezni. De térjünk vissza úgy alapvetően a bizonytalansághoz, szorongáshoz.
Én azt látom, hogy nagyon sokszor egyébként az interpretáció kérdése is, tehát hogy, és ez nem is csak a szorongásra, vagy a bizonytalanságra igaz, hanem bármilyen hibámra, vagy olyan pontra az életemben, ahol nekem fejlődnöm kell, hogy hajlamosak vagyunk ebben tényleg egy megoldandó problémát látni, egy feladatot, holott lehet, hogy ez csak annyit jelent, hogy igazából ember vagyok. És hogy ez az ember létnek a része és a velejárója, hogy bizonytalan vagyok, és vannak helyzetek, ahol szorongok.
Igen, az egyik leggyakoribb téma az üléseken azokkal, akikkel én dolgozom, az ez, hogy fú, ez meg ez a baj velem, és hogy fú, behozom ide témaként a közös térbe a pszichológusnak, és sorolom, hogy ezt is rosszul csinál, meg azt is, és megnézek, hogy de hát ezek tök normális dolgok. És hogy nagyon tudják bírálni magukat az emberek emberi dolgokért, meg emberi gyarlóságokért, és most nem azt mondom, hogy akkor esküdjünk fel itt a gyarlóságra, és mostantól mindent szabad, mert hát az ember úgyis gyarló, ettől még az ember úgyis gyarló, szóval ott vannak erre a hajlamok bennünk.
Meg az most nem is azt mondjuk, hogy ez kellemes érzés, tehát hogy mindenki nem érzi, hogy nem kellemes, de attól még lehet természetes, vagy hogy is mondjam, hogy egészséges reakció egy olyan világra, ami meg sokszor nem egészséges, tehát hogy most így mondjuk ki, nem?
Igen, szerintem az nem egészséges dolog, hogy embereket más vélemény miatt meghurcolnak. De embereket más vélemény miatt meghurcolnak, úgyhogy az ettől való félelem nem patológiás, nem betegség, hanem normális dolog, hogy felmerül bennem, hogyha ez megtörténhet, akkor ez lehet, hogy velem is megtörténik, úgyhogy inkább nem merem elmondani, nem azt gondolom.
Igen, és nem a reakcióval van a baj, hanem magával, a közeggel, vagy azzal a társadalmi berendezkedéssel.
Na, és nektek még milyen tévhitek jutnak így eszetekbe a lelki értelemben, vagy gyógyulási folyamatról?
Nálam például, ami viszonylag gyakran meg szokott jelenni, az az, hogy van egy olyan elképzelés, hogyha belekezdünk a folyamatba, akkor onnantól csak jobb lesz minden. És akkor nagyon ijesztővé is válhat az a periódus, amikor jóformán rosszabb lesz minden, mint ahogy eredetileg volt, vagy abban a pillanatban volt, amikor először találkoztunk. De hogy ezek meg tényleg ilyen edukációs feladatok, csak amikor ott átéljük azokat a nagyon rossz érzéseket, hogy úristen, de hát dolgozok magamon, vállalom a felelősséget, hogy itt megoldom ezt a problémát, beleteszek időt, pénzt, energiát, és mégis azt látom, hogy nem tudom, omlik össze minden, akkor az ott nagyon ijesztő tud lenni, tehát hogy szerintem tök jogos a kérdés, amikor ebben az állapotban felmerül a gondolat, hogy na jó, de akkor most mit ér ez az egész, miközben ez egy abszolút, tehát ez abszolút része ennek a folyamatnak, amikor elkezdünk gyógyulni.
Ide kapcsolódik szerintem nagyon, hogy az üléssel kapcsolatban is vannak. Szerintem még a pszichológusok között is él egy ilyen néha, hogy úgy kell elmenni a kliensnek, hogy jobban van, mint ahogy bejött az ajtón. Uh-huh. És hát szerintem ez hosszú távon egy későbbi pillanatra igaz, jó, ha igaz lesz. De hogy vannak olyan kérdések, amiket ha ott kezdünk el boncolgatni, és addig még sose gondolt rá, és ott szembesül vele, akkor nem biztos, hogy jobb kedvűen megy ki az ajtó, mint ahogy bejött.
Ugye ez felveti azt a kérdést is, hogy mit jelent jobban lenni, mert az nem biztos, hogy annyi, hogy aznap hogy vagyok, hanem hogy tényleg egy ilyen tágabb perspektívában, meg kontextusban, hogyha szemlélem az állapotomat, hogy ott ki tudom jelenteni, hogy látok egy fejlődést. Tehát nem biztos, hogy egy 24 órára, vagy akár egy 48 órára korlátoznám, hogy most volt egy mély pontom, és ezért nem vagyok jobban, hanem inkább néznék egy tágabb perspektívát, hogy abban mi az, amit látok.
Ja, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtthöz képest, hogy vagyok, hogy vagyunk. És hát azt a kérdést is felveti, hogy egyáltalán a hamis egyensúly valóban jobb-e, mint mondjuk a valósággal való találkozás.
Meg még ahhoz kapcsolódik, amit Leria mondott az előbb, hogy a visszaesés is egy olyan dolog, amit szerintem annyira kudarcként tudunk felfogni, amikor mondjuk túl vagyunk egy terápián, és azt gondoljuk, hogy oké, hogyha most kicsit visszacsúsztam, az azt jelenti, hogy akkor megint nullán vagyok, és ez ugye nincs így. Tehát az, hogy mindig ezt a hasonlatot szoktuk használni, hogy mint egy hegyen így felfelé mászva, az, hogy visszacsúszok, nem jelenti, hogy a hegy lábánál vagyok, ugyanúgy ott vagyok még valahol a hegygerincen. És nekem még ehhez eszembe jut, a Prohászkának van egy ilyen változás modellje, és abban is az érdekes, hogy az egyes stádiumok, meg lépcsők közt ott van a visszaesés is, tehát hogy a változásnak ez szerves része, ez nem egy kudarc, meg nem az, hogy elbuktam ebben a feladatban, hanem része a dolognak.
És nem akkor része, ha elrontom, és vannak emberek, akiknél nem része, csak én itt valahogy nem tudtam ezt megfejlődni, meg nekem döcögősebben megy, hanem mindig része, és ide nagyon szorosan kapcsolódik az a tévhit a gyógyulásunkkal kapcsolatban, hogy akkor le fogjuk tudni ezt a folyamatot, meg lesz az önismeret, a terápia ki van pipálva, és többet engem nem fog zavarni egyetlen gyerekkori traumám és sebem sem. És addig viszont nem hagyom abba a terápiát, míg nem érzem elérkezettnek ezt az állapotot. Miközben nagyon sok kliens tök jól funkcionál már egyedül, bebizonyítja egy nyári szünet mondjuk a terápiában, és tényleg amit el lehet úgy érni, hogy akkor önállóan most már boldogul és vissza tud integrálódni a társadalomba, ezt meg nem értékelik, hiszen hát még mindig vannak nehéz napok. Uh-huh. De hát az életben nagyon sok nehéz nap van, akkor is, ha jól vagyunk.
És hogy nekem nagyon tetszett, amit behoztál, hogy tulajdonképpen mit jelent jobban lenni, vagy jól lenni. Hogy azt jelenti, és akkor itt is van szerintem egy ilyen tévhit, hogy azt jelenti, hogy akkor mindig jól érzem magam, és mindig jó érzéseket élek át, és olyan, mint hogyha sokaknál ez lenne a terápiás cél ott az első alkalommal, vagy pedig attól vagyok igazából jól és jobban, hogy egyre inkább integrálni tudom az érzelmeknek a teljes skáláját. Tehát, hogy meg tudom engedni magamnak azt is, hogy szorongjak, vagy bizonytalanságot éljek meg, vagy bármilyen más negatív érzést elbírjak, és ne pedig kimeneküljek belőle, vagy lehasítsam, vagy bármilyen módon is megszabaduljak.
Igen, és szokott lenni egy visszatérő kérdés, nem tudom, hogy ti ezt milyen gyakran halljátok, de tőlem már többen kérdezték, hogy hogy azt onnan fogom tudni, hogy meggyógyultam, hogy már nem sírok mondjuk egy adott dolgon, és valamiért ez a sírás ilyen nagyon központi, és szerintem sokan látják úgy, mint egy ilyen mutatóját annak, hogy most tényleg finisbe értem. És a válasz az, hogy nem, tehát lehet, hogy meggyógyultam, és hogy még mindig sírok, mert attól az az emlék, az még lehet egy szomorú emlék, az, hogy azok a dolgok velem megtörténtek, az ugyanúgy egy szomorú dolog marad, és sírhatok rajta, és nem fogja azt jelenteni, hogy akkor valamit rosszul csináltam, vagy hogy még előttem van az út fele.
Ezzel együtt annyira nagy tere van most ennek, hogy csak pozitív dolgokra szabad gondolni, és hogy ez egy elérhető végállapot, hogy mi már csak jó érzéseket táplálunk más emberekkel szemben, saját magunkkal szemben, saját magunkban, és van egy ilyen elképesztő nagy tagadás a negatív érzésekkel kapcsolatban. És akkor közben az is eszembe jut, hogy hányszor hallottam személyiségzavarban szenvedő kliensektől, hogy na jó, de hát mitől lenne az nekem jobb, hogy azokat is érzem meg. Most így nem tudom, a ivó cimboráimtól elszakadtam, most egy időszakban már új barátaim még nincsenek, a régi barátaimmal már nem tudok találkozni, mert már nem akarok velük együtt drogozni, vagy sokat inni, meg állandóan bulizni, ez most így mennyivel jobb. Szóval, hogy szerintem úgy összességében a nehéz érzésekkel is van egy erős tévhit, hogy így mennyivel jobb az, amit te is mondtál, meg vagy mind a ketten mondtatok már, azt hangsúlyozom ki újra, hogy képessé válni arra, hogy tudjak tolerálni nehéz érzéseket, és közben megtartani a funkciószintemet, hogy együtt tudjak működni, ugyanúgy emberekkel dolgozni tudjak, a kapcsolataim ne lássák ennek kárát, de ezzel együtt mondjuk megszülessen bennem az, hogy végtelen szomorú vagyok ebben az időszakban, és emiatt viszont lehetőséget teremtek magamnak arra, hogy mélyebbek legyenek a kapcsolataim, mélyebbek legyenek a pozitív érzéseim is, és az örömöm is intenzívebb legyen, és ezt így kerek egészként megélni a fájdalmakkal, nehézségekkel együtt, az szerintem egy jó cél lehet, és ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a valóság az úgy be tud ütni, hogy azzal dolgunk van, és ez egy másik adás lehetne, hogy mi az élet értelme, de hát azzal dolgunk van, hogy a felnőtt életünk egy jelentős része abból fog állni, hogy elveszítünk embereket, akiket szeretünk, mert előbb-utóbb mind meghalunk, és ezzel 30 fölött már aztán elég gyakran találkozik az ember. És hogy akkor ezzel a valóságnak ezzel a súlyos tényével együtt kéne valahogy amúgy jól lenni, meg boldogulni, nem úgy, hogy közben emiatt annyira nem nézek szembe semmivel, hogy így lezsibbasztom magam, és elszakítom magam a kapcsolatoktól.
Amit behoztál, ezt a, hát én hurrá optimizmusnak hívom, tehát ez a legyünk nagyon pozitívak, mindent pozitívan lássunk, és hogy ennek tényleg van egy trendje, de hogy nem tudom, ti találkoztatok már olyan emberrel, aki ezt képviseli, és állandóan ilyen nagyon pozitív? Uh-huh. Mert nem tudom, hogy bennetek milyen érzést keltett, tehát szerintem rémidegesítőek. Tehát, hogy őszintén szólva, rajtam a hideg futkos, amikor valaki ezt csinálja, mert egyszerűen érezni rajta, hogy hiteltelen. Tehát, hogy van valami olyan hamisság az egészben, hogy annyira fárasztó lesz, és szerintem ez egy nagyon toxikus út, mert hogy attól azok a nehézségek, vagy frusztrációk, vagy bármi, ami az egész mögött ott van, az nem tűnik el, az ott marad, csak hát nem lesz kimondva, hanem úgy érezni fogjuk. És amit mondtál, hogy sokszor felteszik a kliensek azt a kérdést, hogy de hát miért lesz nekem jó, hogyha negatív dolgot érzek? Azért, mert hogyha te állandóan azt képviseled, hogy minden milyen pozitív, és minden milyen jó, és az élet az csupa öröm, és csillogás, és felfokozottság, akkor én, aki viszont kapcsolódok ahhoz, hogy van nyomorom, még borzalmasabban fogom érezni magam, ami neked ettől még alapvetően nem biztos, hogy rossz lesz, hogyha te ilyen hurrá optimista vagy, viszont abból a szempontból rossz lesz, hogy el fognak kerülni az emberek. Tehát, hogy nem lesznek meg azok a mély kapcsolatok, mert nincs rá tér, nincs rá lehetőség, hogy megosszuk egymással az életnek az árnyoldalán lévő tartalmakat, mert pedig az életnek van árnyoldala, tehát erről elkezdhetünk hazudni egymásnak, meg saját magunknak, csak azzal elszakítjuk magunkat tulajdonképpen az élettől, és ez viszont befolyásolni fogja az életminőséget, hogy milyen kapcsolataim vannak, vagy vannak-e egyáltalán kapcsolataim és mély kapcsolataim. Úgyhogy nekem mondjuk ez a válaszom erre.
Hát igen, meg nem is biztos egyébként, hogy itt az a legelső kérdés, hogy ez nekem miért jó. Mert ha nem is látom, hogy miért jó, de ettől vagyok valódi. Amit te is ugye mondtál arról, hogy nagyon műnek hatnak ezek az emberek, vagy az egész viselkedés olyan hiteltelen. Igen, mert emberként valahol akkor vagyunk valódiak, akkor vagyunk önmagunk, és 100%-ban emberek, hogyha ezeket a negatív érzéseket is a magunkénak tudjuk, el tudjuk hordozni őket, nem akarunk tőlük szabadulni és menekülni előlük. És ezért lehet, hogy inkább az az ilyen nulladik kérdés, hogy mikor vagyok valódi. Mert hogyha azt meg tudom válaszolni, hogy igen, ezekkel az érzésekkel együtt, akkor utána látom azt is, hogy ez nekem miért jó, hát mert valódinak lenni jó. Mm-hmm. Tehát az a jó, ha tudok valódi lenni, és nem mű vagyok.
És hogy ide még, vagy ezt még tovább fűzném azzal, hogy és nem azzal vagyok valódi, hogy állandóan rosszul érzem magam. Tehát, hogy azért nem tudom, hogy ebben mi a tapasztalatotok, de én látom azt a tendenciát is, amikor valaki ebbe így belekezd, na és akkor onnantól a másik oldal jön, hogy soha pozitív mondat el nem hangzik, mert mindig rosszul vagyok, mindig szörnyű az élet, mindig valami baj történik, és akkor hát ezen keresztül tudok kapcsolódni, nem? Hát ezt igen, hallottam, hogy hát akkor empátia, támogatás, olyan pihepuha összebújás, hogy jaj, de nagyon rossz itt nekünk, és akkor majd ebben történik valami, és ebben tud történni valami, csak hogy az sem a valódi, vagy a kizárólagos, hogy akkor csak erre az árnyoldalra menjünk át, hanem szerintem az egy nagyon jó dolog, és ebben én nagyon nagy erőforrást látok például a klienseimnél, ez annyira szépen megmutatkozik, hogy hogyan fűzzük, hogyan alakítjuk a narratíváinkat. Hogy ez egy felfele ívelő narratíva lesz, vagy egy lefele. Tehát, hogyha én nagyon rosszul érzem magam, nehézségeim vannak, ennek van egy alapja, mert tényleg olyan dolgok történtek, akkor arra vagyok hajlamos, hogy ebben úgy még mélyebbre menjek, és akkor még rosszabb, és akkor csak a negatív érzésekhez kapcsolódok, és ott áll meg a narratívám, hogy és minden elbukott, és minden szörnyű. Vagy pedig van egy felfele ívelés, hogy igen, megtörténtek ezek a dolgok, ezek a szörnyűségek, itt vannak ezek a nagyon nehéz érzések, de van egy folytatás, hogy de, az történt, hogy, vagy azt tanultam ebből, és ezzel nem agyoncsapva a gyász folyamatot mondjuk adott esetben, hogy akkor csak a pozitívat nézzük, hogy az nem is baj, hogy megtörtént, mert megtanultam belőle, hogy ennek megvan a helye és az ideje, amikor valóságosan tud eljönni az a pillanat, hogy valamit ott tényleg megtanultam, de hogy az tud egy nagyon nagy erőforrás lenni, hogyha ez a felfele ívelés történik a kialakuló narratívában.
Meg most nem akarom nagyon elvinni egyébként a témát, de ugye a poszttraumás növekedés az például klasszikusan ez, hogy, hogy történik valami, ami semmiképp nem neveznék jónak, de hogy tud valahogy lépcsőfok lenni, hogy abból megszülessen valami. És most ez nem csak a traumára igaz, csak egyből most erre asszociáltam, ahogy beszéltél.
Én is asszociáltam erre, és úgy fogalmazódott meg bennem, hogy a történetnek nincs ott vége, hogy megtörtént velünk valami rossz. Egy picit kevésbé súlyos történések, mint a traumák. Mondjuk lehet egy olyan, hogy elbocsátottak az állásomból, akkor az ott nagyon megtépázta az önbecsülésemet, meg megijedtem tőle, és hogy ez még kinyitotta a lehetőségét a karrierváltásnak, és aztán egyébként 2 év múlva megélem azt, hogy sokkal jobban érzem magam ezen a karrierterületen, de sosem mertem volna belevágni, ha ott nem bocsátanak el.
Illetve, hogy nekem még a kompetencia szó jut az eszembe, hogy mennyire tudom kompetensnek megélni magam, hogy akkor, amikor történik velem valami, mert van az a... Tehát sok olyan helyzet van, amit nem tudunk kontrollálni, amire nincsen befolyásunk, tehát hogy mindannyiunkkal történnek rossz dolgok, és hogy hogyan élem meg magam abban a helyzetben, az nagyon nagyon is befolyásolja azt, hogy mi lesz ez az előbb említett narratíva, hogyan tudok abból tovább menni, és hogy mennyire tudom integrálni ezeket a különböző fajta érzéseket, és ennek mentén mi lesz a saját magamról kialakított kép, hogy én egy olyas valaki vagyok, aki reziliens, aki képes arra, hogy különböző helyzetekben megvívja a maga harcait, és azokban a helyzetekben lesz, hát hogyha most a harcot említettem, akkor lesz bukás is, meg győzelem is, de hogy egyébként ki fogok jönni belőle, vagy pedig azt mondom, hogy vagy valahogy az lesz a belső működésem, hogy tehetetlen vagyok, és velem csak úgy megtörténnek a dolgok, és egy ilyen enerváltság lép a középpontba.
Múlt héten, vagy két héttel ezelőtt voltam egy céges tréningen, és akkor ott felmerült szervezetfejlesztési témában, hogy jött egy előadó, aki nagyon jó ebben, és nagyon hatékonyan működik a cége, és akkor így átadta azt, hogy náluk ez hogy működik, és ő mondta, hogy muszáj elfogadnunk azt, és szembesülnünk a valósággal, hogyha fejleszteni kezdünk, azzal törvényszerűen veszteségek fognak járni, és lesz ára. Nem abban az értelme, hogy ki kellett fizetni érte a pénzt céges szinten, hogy valaki segítsen, hanem hogy el fognak mondjuk menni emberek, akiknek nem tetszik majd az új rendszer, vagy kibukik a szekrényből egy csomó új feladat ezáltal, amivel igazából lehet, hogy hosszabb távon még több dolgunk van. És ez nagyon igaz a személyiségfejlődésre is, hogy egyszerűen egy... És értem is, hogy miért vonakodnak ettől az emberek, és hogy miért kellendő a több milliós, több százezres program, ami azt ígéri, hogy nem fogsz megizzadni, nem kell a múlttal találkozni, adunk néhány eszközt a kezedbe, amivel mindent létre tudsz hozni, amire vágysz, és ez nem lesz fájdalmas. Uh-huh. Tehát, hogy értem, hogy miért fizetnek emberek sokat ezért, mert hogy a terápiának az a valósága, hogy az úton lesz közben veszteség. Mert ha más nem is, akkor az, hogy találkozok olyan dolgokkal, amiket eddig is hiányoztak az életemből, de amiket meg kell gyászolnom, hogy nem kaptam meg soha, meg olyan kapcsolatok, amik számomra ártalmasak, lehet, hogy meg fognak szűnni, de attól még az egy veszteség, és hiányozni fognak azok is esetleg, akik korábban jó barátnak tűntek mondjuk, de igazából nagyon visszahúztak, nem abban az értelemben, hogy ők nem voltak optimisták, én meg igen, hanem mondjuk abban az értelemben, hogy nem bántak velem méltó módon, és felismertem, és már nem akarok az ő társaságukba járni, és hát ez akkor átrendeződés, hogy ez szükségképpen egy sor áldozat, lemondás, a változással ez mind-mind vele jár, és szerintem, amikor elindulnak ezen az úton az emberek, akkor sokaknak az az elképzelése, hogy ez egy szépen kikövezett út, amin csak végig kell menni, és akkor majd jobb lesz. Nyilván vonakodnak tőle, mert ez fájdalmas, meg nehéz, tehát van egy ilyen aspektus is, hogy ezt is látják, de néha látom ezt a meglepődést, hogy ja, hogy amúgy ez egyébként így a teljes valóságában ilyen, és ez nem egy egyenesen felfelé ívelő út.
És szerintem érthető is, hogy amikor megjelennek olyan változások, amire amúgy nem számítottunk, hogy mondjuk a környezetünkben valaki másképp reagál, vagy számon kér, hogy most akkor mi miért voltunk mások, vagy a rendszer elkezd visszahúzni minket a korábbi működésmódunkba, akkor szerintem az valid, hogy ott megijedünk, hogy úristen, de akkor mi minden fog még történni, vagy ezzel hogy küzdök meg, vagy erre nem számítottam. Én azt hittem, hogy majd így szépen csendben eljövök ide hetente egyszer, és akkor majd úgy bennem úgy átváltoznak a dolgok, aminek az lesz az eredménye, hogy majd tök jól érzem magam, de nem számítok arra, hogy erre a környezetem is reagálni fog, és nem feltétlenül tapsal. Tehát, hogy lehet, hogy próbálnak visszatartani, mert nekik az az érdekük, nem tudatosan feltétlenül, és amikor azzal szembesülök, hogy veszteségeim lehetnek, hát mindannyian megijedünk, szóval ott szerintem teljesen oké, hogy elgondolkodunk, igen, hogy itt most tovább akarunk menni, tényleg ez a jó nekünk, vagy inkább hagyjuk az egészet.
Meg hát itt is annyira releváns az, hogy mit kezdek azokkal a nehéz érzésekkel, mert azt hiszem, Évi említette korábban a megfelelési kényszer, csak egy ilyen félmondat erejéig, és ez szerintem itt annyira annyira be tud jönni a képbe, hogy kapok mondjuk negatív visszajelzéseket, és azzal én akkor mit kezdek, hogy el tudom viselni annak a terhét érzelmileg, hogy oké, nem biztos, hogy mindenki örül most annak, hogy én változok, vagy elkezdek alárendelődni, és engedni a külső nyomásnak.
De hogy egyszerűen csak attól függően, hogy örül-e a környezet, vagy nem, megnőhet a konfliktusaink száma, mert onnantól, hogy én felmerem magam vállalni, többször fogok konfrontálódni, és nem ugyanaz a békésnek tűnő állóvíz lesz körülöttem, hanem sokkal többször fogjuk ütköztetni az érveinket a családtagokkal, a párunkkal, és ez szintén narratíva kérdése, vagy interpretáció kérdése, hogy fordítom le magamban, hogy ez minek a jele, és mit tükröz. És nagyon sokszor ez a gyógyulást, meg az egészségesebb kapcsolódást tükrözi, hogy lettek konfliktusaink, és most nem arról beszélek, hogy minden nap, vagy rendszeresen hangosan ordibálva öljük egymást, hanem arról beszélek, hogy megmerem-e mondani, hogy nincs kedvem menni az anyádékhoz, és hogy nem csak az érdekel, hogy a jó feleség olyan, hogy megyek mindenképp, hanem hogy mondjuk ebben vállalom a konfrontálódást. Ezzel most nem tanácsot akartam adni, nem kell menni a párunk szüleihez, hanem csak egy kézenfekvőnek tűnő példa volt így a kliensek történeteiből.
Igen, tehát hogy a konfliktusok hiánya az nem feltétlenül jobb jel, mint a konfliktusok megléte. Sőt.
Igen, sőt.
És akkor mondjuk ki, hogy azért, mert nincs két annyira egyforma ember, hogy ott ne legyen konfliktus. És újra mondom, konfliktus hát nem a hangos kiabálást értem, konfliktus lehet az is, hogy teljesen emberi hangon megbeszéljük egymással, hogy én ezt szeretném, te meg azt, és valahogy ebből most így meg kéne egyezni.
Akkor záró gondolatnak hadd osszak meg még egy, hát remélem, hogy el tudom mondani, mert ez egy ábra, amit én rajzolni szoktam a kliensekkel, és igyekszem úgy beszélni róla, hogy mindenki számára elképzelhető legyen, hogy amikor ugye elmegyünk egy terápiára, vagy pszichológushoz tanácsadásra, akkor az állapotunk tényleg olyan, mint egy hullámzás. És nagyon sokszor látom azt, és én akkor leszoktam rajzolni egy ilyen egyenes vonalat egy papírra, hogy igen, hogy ez a cél, hogy egy ilyen folyamatos jól létben legyek benne.
Hullám nélkül.
Hullám nélkül, így van, egy egyenes vonal, ez a konstans boldogság. És az igazság az, hogy nem ez a cél, hanem az, hogy az élet maradjon hullámzó, mert olyan is fog maradni, függetlenül attól, hogy mit teszünk, de hogy kisebb amplitúdójú és ritkásabb hullámokkal, tehát hogy ne egy ilyen folyamatos szörfözés fel le.
No, hát köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a hallgatóknak van kedve megosztani velünk, hogy milyen gondolatokat indított el ez a podcast, és ehhez ugye indítottunk egy Facebook csoportot, az Amiről Nem Beszélünk podcastnek, úgyhogy léci, írjátok meg, hogy mit adott ez az epizód, vagy milyen gondolatokat indított el. Köszi szépen!
Köszi!
Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.